Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast második adásában. Feledi Botond vagyok, és november 5-ig minden csütörtök reggel hárman jelentkezünk Kernel Zsolttal és Papp Szilárddal együtt. Ahogy már az előző részben is hallhattátok, elsősorban az amerikai elnökválasztási kampány aktualitásai mentén beszélgetünk. Közösen próbáljuk megfejteni az eseményeket szervező logikát, a politikusok motivációit és a fontosabb döntések tétjeit, akár innen Magyarországról, Európa felől szemlélve. A mai adásban beszélünk Donald Trump elleni vasárnapi merényletkísérletről, ezután pedig Harris és Trump kampányok legnagyobb hibáit próbáljuk számba venni, és egy új rovatot is elindítunk, arra gondoltunk, hogy érdekes lehet, ha olyan politikusokat mutatunk be, akiknek felívelőben van a pályája, és akik politikai karaktere egyúttal segít majd megérteni az amerikai politikai valamelyik apró aspektusát vagy múlüregét. Ezután térjünk rá tehát a témáinkra. A Trump merénylet kapcsán szeretnénk egy első harmadot indítani, ebben pedig ugye Ryan Weasley Russ nevű férfi volt az, aki egy AK-47-essel próbált meg rálőni a republikánus elnökjelöltre golfozás közben. 12 órán keresztül olálkodhatott az emberünk a terep körül, cella információk alapján, legalábbis az látszik, hogy már réges-régóta ott volt. A Trump védelmét ellátó Secret Service ügynökei még azelőtt észrevették, hogy a férfi lövéseket tudott volna leadni, inkább bőklődtek rá. Russ elmenekült, és végül a szomszéd megyében fogta a rendőrség. Azóta is tart a különböző politikai okfejtés, hogy vajon mi történt, természetesen mindenki elítélte a politikai erőszakot, Trump egy kicsit erőszakosabban tette ezt az elítélést, mint Harris. Mit gondolunk mi? Vajon miért pont Trumpra lőnek rá immár másodszor? 64. nap után az első merényletet követően, hogy jön ki az, hogy most ennyi merényletet látunk? Eddig is volt, egyébként nem biztos, hogy minden merényletről tudunk, ezt azért hozzátenném, vagy merényletkísérletről tudunk, tehát a korábbi merényletnél megjelentek számok, hogy már volt 6-7-8 különböző korábbi stádiumban elfolytott kísérlet, vagy pedig tényleg a korábbi adásunkban megnyitott erőszakpolitika megnyilvánulásával van-e dolgunk?
Szerintem tök érdekes kérdések merülnek fel ezzel az egésszel kapcsolatban. Ugye, hogyha megnézzük a két merényletet, amit Trump ellen kísérelték meg, akkor azokban egy közös van, hogy az elkövetőnek iszonyú nehéz volt beazonosítani a politikai identitását, és leginkább az derült ki a végére, hogy egy zavart emberekről van szó, akik valahogy be akartak kerülni a történelemkönyvekbe. Ugye az első merénylő, aki egy nyilvános gyűlésen lőtte át a fülét Trumpnak, őről a két dolgot is lehetett tudni, abból az egyik kiderült, azt hiszem, hogy nem is volt igaz, hogy az egyik ilyen nagy adakozó platformon korábban a demokratáknak adott pénzt, viszont regisztrált republikánus szavazó volt az adott államban, a Russ pedig ilyen egészen zavaros dolgokban hitt, ugye 16-ban Trump szavazó volt, 20-ban Biden szavazó volt, utána pedig a valószínűleg csak általa támogatott Nikki Haley, Vivek Ramaswamy párost szerette volna.
Na!
Ami...
Ez egy csodálatos kombó.
Gondoljátok, hogy ez egy népszerű kombináció lenne egyébként?
Hát a népszerűt nem, de azért a Nikki Haley.
Nem olyan rossz. Főleg az ő szempontjából, hogyha igaz, hogy ez a csávó tényleg így... erős érzelmi involváltsága volt az ukrajnai orosz invázió kapcsán, vagy hát azzal szemben, akkor Vivek Ramaswamy, aki nyíltan, nem tudom, ilyen Putyinnal kibékülős, inkább abba a szányba tartozik, ezt nem is értem, hogy állt össze a feje. Nikki Haleyt értem, mert ő következetesen kiáll Ukrajna támogatása mellett.
Igen, de az Oroszország barátai kaukuszban ülő Vivek Ramaswamy, ez tényleg érdekes választás így. Szóval egy egészen furcsa zavar volt ennek az embernek a fejében is, ugye ő nem először került kapcsolatba rendőrséggel is, volt 2012-13-ban valamikor, már nem emlékszem pontosan az évre, egy több órás fegyveres párharcba keveredett a rendőrökkel, azután ugye valójában fegyverese lehetett volna, és látszik, hogy most is egy zavart ember. Akik beszéltek vele Ukrajna kapcsán, ugye őt az ukránok se engedték a front közelében, nem is véletlenül, egyrészt azért, mert nem kapott katonai kiképzést, így gyakorlatilag haszontalan lett volna. másrészt pedig azért, mert ez egy látványosan zavart ember. Akik beszéltek vele újságírók Washingtonban, azokból is ez jött le, hogy ez egy egészen furcsa dolgokat mondó figura.
Tehát Zsolt, akkor ezzel azt mondhatjuk, hogy igazából nem valami nagy politikai összeesküvés zajlik itt, hanem mindig voltak zavart emberek, és ez is egy azok közül, aki most éppen egy golfpálya mellett gondolta, hogy akkor hírnevet szerez magának.
Az én megfejtésem arról, hogy miért a Trump elleni támadásokat látjuk, az két részből áll, és ez az egyik benne, hogy szerintem itt valójában nem az van. Nyilván föl lehet tenni olyan kérdéseket, hogy miért pont Donald Trumpot gondolják az emberek veszélyesnek az amerikai demokráciára, miért őt akarják megölni, de szerintem ez nem így van, mert nem csak őt gondolják veszélyesnek, a Trump szimpatizánsok ugyanilyen veszélyesnek gondolják a másik oldalt, hiszen azt gondolják, hogy ellopták tőlük a választást. Tehát itt érdemes nem a saját értékítéletünkből kiindulni, az, hogy feltérképezzük az embereknek, milyen erőszakos érzelmeik lehetnek az adott elnökjelöltekkel szemben. Szerintem a Trump ebből szempontból ugyanolyan szélsőségeket vált ki, mint a Harris, Biden, korábban Obama, akik ellen több dokumentált merénylet kísérlet is volt. Itt szerintem az van, hogy a Trump ellen azért lehet ezeket jobban látni, mert a Trump egy kicsit kevésbé felelősségteljes abban, ahogy a napi programját szervezi. Tehát mind a két eset az nyílt területen volt. Egyrészt ebben benne van, hogy Joe Biden, aki az eddigi demokrata elnökjelölt jelölt volt, és utána Harris is hivatalban lévő elnök és alelnök, akik a korábbi szinthez képest magasabb védelmet kaptak, mint Donald Trump. A Trumpnak a védelmi szintjét azt az előző támadás után nagyjából arra szintre emelték, ahol az elnök van, de most Biden arra kérte, tehát lesz ebben valószínűleg egy kétpárti megegyezés, hogy emelik a költségvetését a Secret Service-nek, és újabb ügynököket fog kapni. Viszont a Trumpnak a programjai azok hagyományosan olyanabbak, ahol könnyebben odaférhetnek az ilyen kicsit őrült, vagy furcsa, vagy félbolond figurák az elnök jelölthöz, hiszen az előző ugye egy nagy nyilvános gyűlésen volt egy kisvárosban, ahol lehet, hogy a Secret Service és a rendőrség nem működött megfelelően együtt ahhoz, hogy egy a helyszínt ismerő embert el tudjon kapni. A mostani pedig a Trumpnak a Mar-a-Lago új nyaralójától kb. Negyed órára lévő golfpályáján volt, ahol ez az ember joggal sejthette, hogy ha ott szobrozik 12 órát, akkor egy ponton Donald Trump fel fog bukkanni, hiszen majdnem minden a felbukkanott, mert nagyon szeret golfozni. És ezek az előre nem időzített, pillanatnyi döntések alapján meghozott ilyen látogatások, meg utazások, ezek sokkal nehezebbé teszik az elnök jelöltek megvédését a Secret Service szerint. De szerintem azért egyszerűen több lehetősége van ezeknek az embereknek a Trumpra támadni, mint mondjuk a demokrata jelöltekre, akiknek közül ugye az előző az a Fehérházban töltött a napét, vagy pedig a saját rezidenciáján Delaware-ben. Rezidenciának hívok most egy házat, de mindegy. És a Harris is általában, ugye van az alelnöknek is most már elkészült a rezidenciája. Washingtonban ez a One Observatory Circle volt tengerészeti csillagvizsgáló épületében szállásolták őt el, tehát ez egy jól védett hely, általában ott van, vagy pedig zárt helyeken vannak a rendezvényei, amik előre be vannak jelentve. Tehát nekem ez a két részű tippem erre.
Kicsit visszacsatolnék a múltkor, mert ugye közted, Botond, meg köztem volt erről már egy ilyen nézeteltérés is, hogy azt fenntartom, hogy ilyen időszakokban, amikor nem tudom, így válság van, és ilyen stabilabb hegemónia időszakok kibillennek, akkor megnő ez a politikai erőszak. De az ugye nem mindegy, hogy maga az erőszak milyen formát ölt, az ugye az ilyen hely meg idő specifikus, és hogy itt van az, amiben viszont egy kicsit visszakapcsolnék rád, amikor arról beszéltél, hogy ezek a politikusi retorikák mit eredményeznek. Szóval az a múlt héten volt ez a merényletkísérlet, de közben ugye volt olyan is, hogy ami nyilván nem ennyire súlyos, de valamilyen módon mégis ebbe a politikai erőszak tárgykörbe sorolható, hogy ugye ezek a bombariadók, hogy betelefonáltak az Ohio-i állambeli Springfield-be, ahol két kórházat, meg több kormányzati épületet is ideiglenesen ki kell üríteni, mert betelefonáltak, hogy bombát helyez emberek névtelen betelefonáltak, hogy ők bombát helyeztek el az épületben. És hogy ugye ez a Springfield, ez meg az a hely, ahol a múlt héten beszéltünk a vitáról, ahol Trump ezt az egész haiti bevándorló kutyákat és macskákat esznek dolog bekerült a nyilvánosságba.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Tehát, hogy szerintem itt van az, és hogy ebben a, tehát, hogy ezeket mind ilyen retorika váltja ki szerintem, de hogy az érdekes az benne, hogy a politikusok azok világéletükben túlfogalmaztak, vagy hát ugye a politikai retorika az valahogy nagy ellenállásokat, most vagy soha, egzisztenciális, ilyesmi dolgok, de hogy a közösségi média korában szerintem ahhoz, hogy így amikor pörgeti az ember a feedet, és mindenre egy fél másodperce jut, ahhoz, hogy megragad az emberek figyelmét, ahhoz még erősebben kell nagyot mondani. Uh-huh. Amit mindenki be tud, ugye alapvetően be tudunk árazni, tehát amikor nem tudom én, Kamala Harris azt mondja, hogy egzisztenciális veszély Donald Trump a demokráciára, vagy nem tudom, demokrata ilyen tévés szereplők Hitlerhez hasonlítják, vagy vice versa, amikor Trump nem tudom, a macskák megevéséről, vagy Kamala Harris beengedne minden mexikóit, aki aztán megerőszakolna mindenki típusú mondáson, akkor az emberek, nem tudom, 99%-a beárazza ezt, hogy ez egy ilyen retorikai dolog, amiben van valami üzenet, valami politikai igazság, és most ezt, hogy mondjam, idézőjelben mondom, tehát, hogy abban, amikor Trumpot Hitlerhez hasonlítják, abban az a politikai igazság, hogy egy szélsőjobbos politikus, aki nem, és így tovább. Amikor, szóval, hogy mindenben van, mindegyik oldalnak van valami fajta politikai igazsága, és akkor jönnek ezek a fajta ilyen, nem tudom, igen, tehát a politika körül mindig vannak ezek a megszállott emberek, akik tényleg komolyan veszik szó szerint, literálisan, hogy most ilyen anglicizmust használjak, literálisan veszik azt, amit a politikusok mondanak, és...
Hát, és tegyük hozzá.
És hát akkor elkezdenek cselekedni ezzel kapcsolatban.
Ami szerintem nagyon izgalmas, hogy nem beszéltünk arról a párhuzamról, hogy 2016-ban biztos emlékeztek a Pizzagate-re. Ugye ez az egyik leghihetetlenebb epizódja volt a Hillary-s elnökválasztásnak, amikor ugye megvádolják még a QAnon nevű összeesküvés elmélet hívők egyik spin-offjában, hogy az összes demokrata ugye pedofil és gyerekek vérét issza és a többi, és hogy ezeket a gyerekeket ráadásul egy megnevezett helyen fogva tartják, ami aztán a Google térképen pont egy pizzériára esett. És ugye ide effektíve volt egy ember, aki tényleg elment aztán puskával, hogy kiszabadítsa a gyerekeket. Tehát, hogy szerintem az arány, hogy a politikai propaganda milyen mértékben tud ebből a radikalizálható körből agitálni, ez az, amin az erőszaknak a narratíva métere változtat. Tehát ha ezt fölcsavarjuk, akkor azért egész biztos, hogy több őrült lesz, aki végül fegyvert ragad, és ugyanezen a módszertanon és logikán alapszik az ISIS rekrutációjától kezdve, most akár az idegen légióig, tehát hogy ez szerintem egy módszertan, amit le is lehetne nyomozni. A másik, ami viszont nem tudom, hogy vitatkozunk-e, vagy nem Szilárd, az, hogy azért az USA-ban, amikor nézzük a terror merényletnek, vagy időnként akár a mass shooting logikát is, ha nézzük, az elkövetők indítékait, akkor az látszik, hogy a jobboldali radikális terrorizmus az egészen növekvőben van. Tehát, és ugye ez egyébként a német adatokra emlékszem, az hasonló képet mutatott, amikor legutóbb néztem, akkor körülbelül 2,5-szer annyi jobboldali radikális terroristát tartottak számon, mint iszlám potenciális terroristát. Tehát azért ez egy elég komoly történet, ugye ez volt Nancy Pelosi férjét kalapáccsal megtámadó ember motivációja is, tehát azért az, hogy itt tartunk, ebben van egy egész másik társadalmi vonal, ami azért azt gondolom, hogy a migrációs narratíva mentén bőven kimutatható. Ehhez képest a baloldali erőszakosságnak, ahogy látom, a leképződése inkább csoportos tüntetés, manifestáció, más egyéb, tehát talán az egyéni elkövetési mintázat kevésbé jellemző, ezt most majd szerintem a hallgatók szét is szedhetik, de
Meg itt ugye van az, hogy amit az előző adásban is beszéltünk, hogy ugye történelmi táblatban is a baloldali erőszak az alapvetően vagyon ellen volt, és sokszor most is vagyon ellen van, hogy ugye a Black Lives Matter tüntetéseknél ott üzleteket gyújtottak föl, raboltak ki.
A zöld aktivizmus is általában igen. Ugye a repülőtereket zár le, meg hát most ez az utóbbi időben ez a teljesen őrült festményeket dobálunk meg.
Igen, és hát aztán a fa-antifa összecsapás az ennek már tényleg a végső formája, de hogy más is a mintázat a két oldalon. Úgyhogy ebben, hogy a politikai erőszakot szervezet vagy egyéni módon követjük ezt, nem ebben van nagy különbség így évtizedesen is. És az egész közösségi médiás környezet, az amerikai hiperfragmentált individualizmus, az azért nagyon is lehetővé teszi az ilyen egyéni agitációkat. Tehát az, hogy ahogy a késes szurkálók az elmúlt 15 karácsonyi vásárban saját magukat radikalizálják azzal, hogy elolvasgatják a megfelelő propagandát. Tehát tulajdonképpen eljutottunk ide az önkitermelő egyéni elkövető mintázatához, ami viszont sokkal veszélyesebb, mert gyakorlatilag nehéz a megelőzés.
Ami igen, abszolút. Bocsánat, csak egy apróság, hogy amúgy szerintem azt még érdemes hozzátenni, hogy ezeknek a kérdéseket tök érthető módon ugye ilyen biztonság típusú keretben értelmezzük, mert hogy itt tényleg az van, hogy nem tudom, a hatóságok, akiknek az a céljuk, hogy adott esetben egy kiemelten védett szemét, vagy a közösséget, a társadalmi rendet védjék, hogy ott mennyire hatékonyak a hírszerzők, a nem tudom én, a felderítők, és így tovább. De hogy igen, hogy ennek van szerintem egy ilyen általánosabb társadalmi kerete is, amit csak most erről jutott eszembe, hogy mondom, ez az ilyen hiperindividualizált amerikai dolog, ami mondjuk kevésbé jellemző adott esetben. Szóval, hogy nem tudom, ezek a típusú ilyen mentális problémák, azok egyébként milyen módon kezeli a társadalom.
Jó, szerintem mielőtt Zsolt még a terror szakértőjének, akkor az utolsó teret adjuk meg.
Igen, én igazából a politikai elemzés részére akartam erre rámenni, hogy miért van az, amit egyébként sok Trump szimpatizáns, konkrétan föl is róhivaként, hogy itt azért egy pár hete megpróbálták megölni az amerikai elnökjelöltet, és utána két hét múlva már senki nem beszélt erről, és most meg megint volt, megpróbáltak egy merényletet a Trump ellen, és most még látványosan még rövidebb idő alatt el fogjuk ezt felejteni. Erre nem feltétlenül vannak egyébként válaszolni, csak szerintem ez egy tök érdekes dolog, hogy ugye a sikertelen merényletekről eleve sokkal kevesebbet beszélünk, mint a sikeres merényletekről. Ez a merényletek természetrajza, állandóan azt hozom föl példának, hogy Jimmy Cartert az elnöksége vége fele egy hónapon belül kétszer próbálták meg megölni, és senki nem emlékszik már arra, hogy Jimmy Carter ellen volt is egyáltalán bármilyen merénylet. És a Trump-al kapcsolatban is ez van, ami részben egyébként a Trump kampány működésének is köszönhető, hiszen ők se tudnak kontrolláltan ugyanarról beszélni.
Szerintetek a Trump kampánynak milyen hibákat követel, vagy milyen potenciális hibák vannak még benne? Ugye egy ilyen jelen pillanatban a Nate Silver azt mondja, hogy gyakorlatilag 50-50% esélye van bármelyiknek is megszerezni a 270 elektori szavazatot, és ezzel megszerezni az elnökséget. Ugye tegnap a CNN-en van a Harry Enten, aki szintén egy ilyen, a CNN-nek az ilyen választási matek gurúja. Ő azt mondta, hogy 70% esélyt ad annak, hogy Kamala Harris megszerzi a szavazat többséget, tehát hogy több szavazatot kap az állampolgári szavazat többséget, viszont 50-50% ad a két jelöltnek, mindkettőnek, hogy az elektori többséget megszerezze. Tehát, hogy itt igazából egy banánhéjon is el lehet csúszni. Szóval ti mit gondoltok ezekről, és kicsit akkor visszakötve ahhoz, amit Zsolt mondta, hogy ez alapvetően a Trump hibája, nem tudom, alapvetően az emberek beáraszták ezt a dolgot, miért van?
Szerintem kezded, Botan?
Talán azért szívesen kezdeném, mert szerintem én távolabbról indítanék, tehát nem biztos, hogy egy kampányhibába mennék bele, hanem a Trump hibába. Jó. Tehát ha lehet, akkor én egyből a darts tábla közepébe lőnék. Mert hogy szerintem azért az egy nagyon furcsa, és az amerikai történelemben szerintem kifejezetten ritka fordulat, hogy a 2020-ban választást vesztett elnökjelöltjével a republikánus párt visszatért. Tehát ha van a szemembe hiba, akkor az, hogy 2020 és 24 között nem építette le a republikánus párt Donald Trumpot. Azt, akit még a saját képviselői is, ha nem is többségükben, de néhányan impeachment alá, tehát eljárás alá vontak volna a kongresszusban, és aki egyébként egy nagyon alacsonyan meghúzott, már hát a politikai versenyben alacsonynak számító üvegplafont hoz magával. Tehát tudjuk, hogy Trump elutasítottsága az olyan szinten karcos, hogy azt nem tudja áttörni. Tehát itt az a kérdés, hogy a üvegplafonja alatt tud-e mozgósítani annyi tábort, amire szüksége van, és otthon tudnak-e tartani a demokratáknál másokat. Tehát tulajdonképp csökkenti a kampánystratégiák alternatív számát. Ehhez pedig azt végignézni, hogy Trump a családját is elkezdte ugye beültetni a republikánus nemzeti kongresszusba, ami kvázi egy ilyen pártkoordinációs központ, tehát azért ne olyan erősnek képzeljük el, mint Európában, de mégiscsak számít. Ez is szerintem egy nagyon, nagyon intő jel az egész pártra nézve, de a szavazóknál most hoznék egy statisztikát, ez a Pew Research Centernek a nyár előtti adatsora arról, hogy Trump magatartásáról a republikánus választók hogy vélekednek. Tehát nem a teljes népesség, hanem a saját tábora hogy vélekedik. És ebben 26% mondja azt, hogy rendben van, tehát hogy ez így jó, ahogy ő viselkedik, 52%-nak vegyes érzései vannak, és 21% azt mondja, hogy kifejezetten nem szereti, de azért rá fog szavazni. Na most azért, amikor a jelölt saját támogató táborának 52%-a azt mondja, hogy vegyesek az érzései, szerintem az nem a jó jelölt. Tehát értem, hogy lehet Harris-t jobban utálni, és innen talán következik az ő kampánystratégiájuk, hogy valóban a reklámköltéseik 80-90%-a a republikánusoknak, a legutóbbi sztoriban, amit néztem, az mind Harris támadásról szól. Tehát ugye ez is megint csak predesztinálja egy kicsit a republikánus narratívákat, hogy muszáj szídni Harris-t, mert még az én jelöltem se annyira szép, hogy bármire ki tudják vele állni, vagy hát I have a concept of a plan típusú politikákkal, tehát hogy van egy elképzelésem a tervemről, majd hogy oldjuk meg a gazdasági válságot, ez kevés nyerni. Tehát ezt bedobnám.
Ezzel lehet, hogy vitatkoznék, amúgy, hogy, mert hát nézd meg például, hogy a Trump előtti két elnök jelölt, John McCain és Mitt Romney, hogy ők szerintem, én is hátrébről indítok akkor egy kicsit, szóval én csomószor gondolkozom azon, hogy a Trumpnak az első ciklusában nekem voltak dolgok, amik tetszettek. És ezért én vajon oké vagyok egy Trump elnökséggel, és aztán rájövök hosszabb elemzés után, hogy valójában az, amik nekem a Trump politikájában valamennyire tetszenek, azok nem a Trump, hanem azok a republikánus párt maradéka.
Így van, az establishment része. Igen.
Igen, amitől nem tudtak megszabadulni, és hogyha megnézed azt, hogy mondjuk ott volt John McCain, aki tényleg egy háborús hős, egy republikánus legenda, egy nagyon tisztességes és végtelenül morális karakter, akivel lehetett egyet nem érteni, de hogy ő nem egy ilyen ember volt, mint Donald Trump, és nem is szerette Donald Trump, vagy nem is voltak különösebben jó viszonyban, vagy ott van Mitt Romney, akivel szintén volt milliónyi kritikát meg lehet vele szemben fogalmazni, de szintén egy alapvetően morális ember. És mind a kettő vesztett. Tehát, hogy lehet, hogy itt az történik, hogy átalakultak az oldalak közötti morális elvárások, és mi a posztliberális világ előtti, tehát a liberális világ morális elvárásai alapján várunk el viselkedés típusokat valakitől, miközben a Trump támogatói pedig a posztliberális világ viselkedés típusai alapján értékelik az ő viselkedését, ahol nincsenek ilyen szigorú elvárások, és ahol kidobták azt a korábbi republikánus mantrát, hogy a tényeket nem érdeklik az érzelmeid, hanem most már az érzelmeid a tények. Gyakorlatilag ez átalakult. Tehát ezzel lehet, hogy vitatkoznék, hogy amikor rendes emberek indultak, akkor nem nyertek. Amikor Trump indult, akkor egyszer nyerni tudta.
Oké, de azt azért nem mondjuk, hogy a kettő között nem lenne megfejtés. Tehát az, hogy tényleg egy valóságsó szereplőt kell betenni elnökjelöltnek, és még bukása után is újra vissza kell hozni. Egész fontosan a pártnak az öntisztítása se indul be. Tehát azért azt nem mondjuk, hogy utána meg kéne nekifutottak még egy választásnak, mert ilyen nem volt. Tehát, hogyha abszolút. Már egyszer 20-ban elbuhik a userünk, akkor viszont illet volna őt lecserélni. Tehát valahol nekem ez a kanyar az, ami szokatlan az egész történetben, hogy még bukott emberként is ragaszkodtak hozzá. Annak ellenére, hogy az establishment valóban még ki tudott termelni értelmezhető dolgokat.
Igen, de szerintem az azért van, amit mond a Zsolt, hogy itt azért már évtizedek óta, vagy mondjuk nem tudom, a Newt Gingrich féle 92-es ilyen jobbratolódás, republikánus párt jobbratolódása óta, ugye az a felismerés valahol kimondatlanul a párton belül, hogy hát itt mi népi többséget, tehát azt, hogy a szavazók többsége mellénk álljon, azt így nagy eséllyel nem fogunk tudni szerezni. Egyszerűen nem annyira népszerű az, amit mondunk. És sőt, volt ugye ez az egész pánik a demográfia, mint sorsszerűség, tehát az, hogy minél sokszínűbb lesz a társadalom, annál visszaszorul annál inkább visszaszorulnak a republikánsok, ami nyilván nem igazolódott be, és valószínűleg eredetileg is egy rossz analitikus gondolat volt. Na de mindegy, szóval, hogy van ez, és hogy ők rátették arra, hogy a klasszikus republikánusok rátettek mindent arra, hogy a bírósági rendszeren keresztül, meg az amerikai köztársasági intézmények nek ez a checks and balance, tehát a fékek és ellensúlyok rendszerét használják ki, akár kifordítva egy kicsit, vagy perverz irányba fordítva, tehát a nem tudom, a szavazói névjegyzék dolog, amivel megpróbálnak afroamerikai szavazókat kizárni, az egész filibuster, ugye a szenátusban ez az obstrukciós eszköz, ami azt jelenti, hogy igazából bármilyen törvény elfogadásához nem 50% plusz egy, hanem 60% plusz egyes többségkel, tehát hogy ezeket a dolgokat használták ki, és Trump volt az első, aki valamilyen módon újra lelkesedést hozott, meg is újította nyilván a törzsbázis, de hogy lelkesedést hozott a törzsbázisba, tehát hogy ilyen értelemben én értem, hogy miért nem dobták ki az első vereség után, mert hogy valójában olyan típusú karizmatikus vezetést hozott, amit a régi republikánusok már egy ideje annyira nem is ambicionáltak.
De ettől még ugye Botond állítása megáll, hogy ahogy akkor erre, amit most mondasz, Szilárd, erre lehetne az is a megoldás, hogy hát mit szólnátok ahhoz, hogyha olyan politikai járatokat tennénk, amik népszerűek, és akkor nem kellene jogi akrobatikával
hatalomra kerülnünk. Na csak, hogy szerintem itt van alapvetően, hogy Trump egyszerre két dolog. Tehát van az, amit ti mondtok, ez a botrányhős, bulvárhős valami, de egyszerre egy gazdasági populista is sok szempontból, vagy ez az ilyen nagyon amerikai típusú populizmus, jobboldali populizmusnak egy ilyen megjelenője, ami bizonyos társadalmi csoportokban igenis népszerű és lelkesítő, és hogy szerintem ugye az a kérdés, hogy ez a két személyiség, tehát a botrányhős, a bulvár szereplő, az összeesküvés elméleteket magából ontó valaki, és a gazdasági populista, hogy ez a kettő, ez néha tud összhangba lenni, néha meg ellentmondásba kerül egymással. És szerintem most, amióta Kamala Harris lett a jelölt, azóta valahogy nagyon erősen jön ki ez, hogy ez az ellentmondás, hogy a botrányhős és a nem tudom. És ugye említettük már az első adásban a Corey Lewandowskit, aki 2016-os kampányban is egy darabig volt ilyen senior tanácsadó, és most megint visszajött a kampánycsapatba, a Trump kampánycsapatba. Neki ez az elve, hogy let Trump be Trump. Tehát, hogy engedjük Trumpot Trumpnak lenni. Tehát ez az engedjük szabadjára tolja az összes őrültségét, mert valójában az hoz eredményt. Szerintem
de hát
nem.
Most azt látjuk, hogy nem. Igen,
szerintem tehát, sem.
Na, de ez az én érvem. Tehát, hogy ez az érvem, és ugye ezért hoztam ezt a statisztikát, hogy a republikánus szavazók szerény többsége 52%-a is legalább vegyes érzéssel, de 70%-a alapvetően nem pozitív érzéssel áll a saját jelöltjéhez. És ez, tehát én nem azt mondom, hogy most én szeretem Trumpot, vagy nem szeretem Trumpot, csak ha én vagyok a republikánus kampánystratéga, olyan embert keresek arcnak, aki nem húzza ilyen alacsonyra ezt a plafont. Tehát, hogy sokkal több embert meg lehetne
abszolút,
szólítani.
Amúgy van egy ilyen arc, van, mert elég rövid a pad a republikánus párton belül.
Meg még egy dolog van később. Szerintem, hogy az én egyik kedvenc ilyen amerikai jobbos megmondom, a Sagar Engeti vezette le múlt héten, vagy két hete ezt, hogy Trumpnak három időszaka van. Van a 2016-ot megelőző, amikor gyakorlatilag ezt a New York Post nevű bulvárlapot olvasta folyamatosan, és azt a kulturális világot hozta, ezt az ilyen jobboldali bulvár, amit mondjuk a britektől is ismerünk, ez a Sun típusú ilyen sokszor idegengyűlölő, ilyen nagyon demagóg bulvárújság. A 2016 és 20 között Fox News nézett folyamatosan, és akkor ezt az ilyen nyugdíjas, kicsit már nyugdíjas republikánus vonalat hozta, és mióta elveszítette a választást 2020-ban, meg kitiltották Twitterről, azóta egy ilyen nagyon erős online buborékba van beszorulva a saját platformján, a Truth Social-ön, ahova tényleg csak az megy, aki alapból már nagyon erősen trumpista vagy újságíró, ja, és kíváncsi arra, hogy mit ír a Trump, és hogy belepörgött ebbe a nagyon online világba, ahol így minden, tényleg, tehát szerintem ez a macskás, hajítis dolog, ez mindent megmutat. A YouGov megmérte, hogy a választók hány százaléka hiszi el, hogy ez tényleg igaz, és 9%, tehát az amerikai társadalom 9%-a hiszi el, hogy biztos, hogy az, amit Trump mond, igaz.
Lávajegyzetbe tegyük be, hogy G.D. Vance bemondta egy interjúval, véletlen elszólta magát, hogy nem igaz a Springfield-i sztori.
Na, erről is akarok majd mondani valamit, mert szerintem fantasztikus. De minden esetre, ha rávetíted ezt arra, hogy hány százalék ért egyet a társadalomban a Trumpi bevándorlás koncepcióval, akkor az egy sokkal nagyobb szelet. És hogy nem értem, hogy miért kell ezt a, vagy hogy tudja, tehát, hogy miért kell beszorítani magad ebbe az ilyen tényleg őrült kisebbségbe. És akkor bocs, még csak, hogy ezt a J.D. Vance-et mondtad, ezt szerintem a CNN-en volt egy tökéletes mondata, ezt szerintem mindent elárul, vagy nagyon, nagyon megvilágító erejű volt vasárnapi interjú sorozatban, amikor ugye védte ezt az egész haitis izét, és akkor mondták neki, hogy de hogy semmilyen bizonyíték nincs azóta ez a, most nem jut eszembe a neve, de az a nő, aki a legelső Facebook posztot írta erről, ő is előállt és mondta, hogy nem ez volt a szándéka, egy valami kamu dolog volt az egész, tehát hogy még ő is visszavonta az egészet, és akkor J.D. Vance mondta azt, hogy fel is írtam valahova, hogy ha történeteket kell kitalálnom ahhoz, hogy az amerikai média odafigyeljen az átlag emberek problémáira, akkor ezt fogom tenni.
Talking about cat memes. If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because you guys are.
Tehát, hogy az amit az elején mondtam, ez a politikai igazság, és mondom idézőjelben mondom az igazságot, hogy van valami magja, amit ők úgy éreznek, hogy igaz, és akkor onnantól meg célszentesíti az eszközt bármi mehet gyakorlatilag.
Fú, ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ugye volt egy másik J.D. Vance idézet, ami szerintem tök jól kapcsolódik ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy ugye a posztliberális értékrend az mennyire foglalkozik a tényekkel és mennyire az érzelmekkel, hogy egy másik posztban arra úgy reagált az őt ért kritikákra Vance, hogyha korlátlan bevándorlás gazdaságogi jólétet teremtene, akkor az Egyesült Államok lenne a világ legjobban élő országa.
Mondjuk.
Ezt mondta. És az Egyesült Államok a világ legjobban élő országa. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezek az emberek nem fogadnak el olyan alapvető tényeket, amiket mi tényekként fogadunk el. És ebből egy ilyen, például azt, hogy az Egyesült Államokban jólét van. És az, hogy J.D. Vance, aki egyébként nem egy szegény ember, tehát lehet, hogy ő szegényen nőtt föl, de ugye kockázati tőkebefektetőként dolgozott San Franciscóban, a Yale-en végzett ügyvéd, vagy jogász, a felesége is egy Yale-en végzett jogász, tehát ő nem él rosszul. De az ő fejében is az él, hogy Amerika az nem egy kifejezetten jól élő és gazdag állam. És ez szerintem egy ilyen elképesztően furcsa, ilyen képzett torzulás ezekben a fejekben. És hogyha már felhoztad a Corey Lewandowskit, mert szerintem is egyébként gyakorlatilag két névben össze lehet foglalni a Trumpnak legnagyobb tévedéseit. Hogyha vagy akartok erre reagálni valamit, vagy elmondhatom az állításokat?
Én csak egy nagyon rövidet, hogy amúgy egyébként ugye vannak, tehát ezek ilyen humán jóléti indexekben Európa előrébb áll, mint Amerika, annak ellenére, hogy mondjuk GDP nominális fajlagos értékben is, és GDP növekedés gyorsaságában is azért az utóbbi időben hátrébb kullogunk mi Európában, mint az amerikaiak. De ugye az, hogy itt vannak ilyen jóléti dolgok, meg újraelosztás, meg nem tudom, mi az, meg állami egészségügy, meg oktatás, meg ilyenek, az mondjuk a humán jóléti indexet feljebb viszi, mint Amerikában. Tehát, hogy lehet, hogy
na, de G.D. Vance biztos nem erre gondol.
Hát biztos, hogy nem, csak lehet, hogy az amerikaiak is jól élnének, hogyha kevesebbet kéne költeniük az egészségügyre most.
Ráadásul ebben is vannak érdekes dolgok, mert pont volt egy Pew kutatás, ami azt mutatta egyébként, hogy az úgynevezett out-of-pocket healthcare spending, tehát az a biztosításon túlfizetendő egészségügyi költségek, azok az Egyesült Államokban az OECD átlag alatt vannak, alacsonyabbak, mint Magyarországon. Ez GDP per főre vetítve. Tehát GDP arányosan per főre levetítve. Az amerikaiak zsebből kevesebbet költenek hozzá az egészségbiztosításukhoz, mint a magyarok. Ami azért szerintem egy elég durva. De mindegy,
ezt most menjünk egy közbe, hogy a Trumpot tudjuk lekerekíteni, mert Kamala Harrisnek is vannak, azt hiszem, hibái.
Hát igen, arra is egy kis időt hagyunk azért. De hogy a Corey Lewandowski és J.D. Vance szerintem a Trumpnak a két legnagyobb hibája. Corey Lewandowski az a pont azért, mert ez a Trump kampány, ez egyébként egy tök fegyelmezett kampánynak indult, amikor a Biden ellen indult. Tök jól összerakták, volt üzenet, meg volt fogalmazva a cél, amit mondani akarnak, ahogy azt el lehet mondani, és ebben nyilvánvalóan segített nekik az is, hogy a demokrata oldalnak minden üzenet átadási kísérletét akadályozta az, hogy a jelöltjük nagyon öreg. És hiába akar bármit elmondani, vagy akar bármit elmondani Biden, az első kérdés egyből az lesz, hogy akkor biztosan életben lesz ennek a ciklusnak, vagy a következő ciklusnak a végéig. És így nehéz politikai üzenetet átvinni, tehát ebből a szempontból könnyű dolga volt a Trumpéknak a fegyelmezett kampánya, de látszik, hogy nem is igazán tudtak igazodni ahhoz, amikor a Harris lett. Tehát akkor az előző kampányvezetés volt még egy darabig, ami megpróbált ehhez igazodni, és megpróbálta például elérni azt is, hogy amikor a Trumpnak a fülét meglőtték, és hogyha már a lövésről itt eszembe egy ilyen félmondat, csak hogy egy helyreigazítást tennék az előző adásban tett állításommal kapcsolatban, hogy a Dick Cheney nem vita közben lőtt arcon valakit, hanem szórakozás közben lőtt arcon valakit. Ennyit. Ennyi lenne a helyreigazítás.
Fontos, kérjük.
Tehát nem vesztek össze. Ó, mindenki olvasó utána, ki szeretne. Szóval, hogy amikor meglőtték a Trumpot, akkor ugye ez a kampány megpróbálta elérni azt, hogy ez a fegyelmezett kampány, hogy a Trump megpróbáljon ne Trump lenni, és megpróbáljon egy kicsit egy ilyen egységjelöltként föllépni, aki összefogja az embereket, és nem állandóan az ő vélt vagy valós sérelmeiről beszél, nem megosztásról beszél, hanem egységet próbálja elképezni. És ez már rögtön az első beszédében a merénylet után megszűnt, mert amikor egy ilyen félmondatban kitért arra, hogy azt mondták neki, hogy ne említse meg Biden nevét, de muszáj megemlíteni a Biden nevét, és azt is, hogy a legrosszabb elnök, aki valaha volt. Tehát ő maga adta ezt föl. És ugye a második merénylet kísérletnél pedig tegnap ő szinte egyből azt mondta, hogy ez a Harris hibája. Tehát meg se próbált egység jelöltként föllépni, és ennek az egyik tünete a Corey Lewandowski, aki ugye visszatért a régi emberek közül, egyébként is egy nagyon éles könyökű embernek írják le, aki remekül tud belső harcokban előre kerülni, meg hát nyilván a Laura Loomer előretörése is eléggé aggasztó, de azt hiszem róla, hogy talán inkább később fogunk beszélni.
Mert szerintem egy robotot is megérdemel majd a Laura Loomer, az biztos, hogy egy külön
szerep. Loomer robot.
Csak Zsolt, én ide visszacsatolnék, mert szerintem ez egy tök fontos váltás, amit te most kihangsúlyozol, és valahol ez az én mintázatomban illeszkedik, hogy ugye először az volt a cél, hogy a gazdasági helyzetet írják le úgy, hogy milyen szörnyű, és ugye ez az, amiben a mai napig a választók Trumpot kompetensebbnek látják még mindig, mint akár korábban Bident, vagy még Harris-t is. Tehát ugye infláció-gazdasági kérdések kezelésében. Ebben az, hogy a G.D. Vance-ek és a New York-i ingatlan mágnások, mint Trump, miért látják rosszabbnak a helyzetüket, mint korábban, az viszont egy nagyon durva pszichológiai kérdés, mert ugye effektíve azt látjuk, hogy a gazdaság a legtöbb mérőszámban jobban áll. Tehát teljesített az amerikai gazdaság. Viszont, ugye, és ez az a kedvenc lekérdezésem, amikor ugye magukra kérdezik, akkor én jól vagyok, de szerintem egyébként rosszabbul áll. És valahogy ebben a buborékban voltak nagyon profik a Trumpék, és mikor látták, hogy valahogy ez Trumpnál elbukik, akkor tényleg ez a negatív narratíva célzás, vagy célzógép, vagy lézerágyú, ez átfordult Harrisre. Tehát most már ő az, aki a negatív és személyesen kapja az ívet. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mérések miatt történt így, tehát ebben teljesen egyetértünk.
Egyébként szerintem az, amit most mondtál, az ugyanamiatt van, mint J.D. Vance kiválasztása, és az, amit a Szilárd korábban mondott, ez a permanensen online embereknek az internet megette az agyát. Egész hát konkrétan igen, ez történt.
Ez tuti, hogy van, tehát hogy tényleg, de szerintem azért van az is, hogy érdemes megnézni, hogy mondjuk kik azok a gazdasági szereplők, akik igazán ilyen teljes gőzzel Trumpot támogatják, és pont a múltkor hát próbáltam végighallgatni, nem sikerült végighallgatni, de egy podcast, két hogy hívják, kockázati tőke befektetővel, a Mark Andreessen és a Ben Horowitz, akik közösen kockázati tőke befektetők egy céggel, és ők nekik ugye például ők azért ilyen nagyon harcias Trump támogatók, mert hogy Trump szereti hirtelen megszerette a kriptót, amióta Don Junior, tehát a legidősebb fia is kriptós céget alapított, azóta hirtelen nagyon kedveli a kriptót. Bidenék pedig nagyon erősen szabályoznák, ugye próbálnak ugyanúgy, mint bármilyen más pénzügyi szolgáltatást, ilyen pénzügyi szolgáltatási szabályok alá vonni. És akkor ebben a podcastban konkrétan tényleg, mint ilyen hópihék, két hipergazdag ember ilyen I am shocked, meg vagyok döbbenve, teljesen traumatizált az, hogy a Biden fehérházzal mennyire nem lehet szóba állni, és hogy nem...
This has been a brutal assault on a nascent industry that I've never experienced before. I'm in total shock that it's happened. It's been intensely frustrating that it's been impossible to make progress in this with the White House.
Szóval, hogy tényleg, és ilyen hipergazdag emberek, és ez kicsit vág ahhoz, amit mondtam múltkor Zsolt a férfiasságban, amiről, hogy tényleg ezek a Trump körüli férfiak valahogy imádnak rizálni, és áldozatok lenni.
Egyébként ez is egy tök érdekes kérdés, hogy lett az, hogy a 2000-es évek elejére, ugye amikor az internet elkezdett felpörögni, akkor a nagyon gazdag emberek egy része demokrata lett hirtelen, ami egy a korábbiakhoz képest furcsa lépés volt, mert a nagyon gazdag emberek hagyományosan inkább a republikánusokra szavaznak, akik kisebb adóterheket akarnak rájuk kivetni. És hogy ez megváltozott idővel, mert valahogy mintha észhez tértek volna. Van egyébként egy elmélet, hogy mi rontott el teljesen a szilícium völgyet, az a business MBA-knek, tehát a business üzleti mesterfokozat diplomával rendelkezők megjelenése, akik már nem a korábbi ilyen tech-optimista hippik voltak, hanem kegyetlenül pénzt akartak keresni. És mostanra átvették teljesen a hatalmat, és mintha ezzel egy időben egy kicsit észhez tértek volna ezek a nagyon gazdag emberek, és akármennyire tetheti a hülyét Elon Musk, meg Bill Ackerman, meg az összes többi, az Andreessen Horowitz minden tagja, az van, hogy alapvetően azért támogatják Trumpot a gyakorlatban, mert a Trump kevésbé szabályozna az ő cégeiknek a működését, ahogy egyébként ugye Európában is elkezdtek neki menni nagyon durván ezeknek a nagy tech cégeknek, és ártott is a nagy tech cégek és a liberális szabályozók kapcsolatának, úgy Amerikában is ez történt. Egyrészt Trump kevésbé akarná őket szabályozni, másrészt adót csökkentene nekik. És ez a tök praktikus háttér, amire rátelepedik még az, hogy tényleg az egész életüket az interneten élik nagy részt ezek az emberek, mert úgy néz ki, hogy a tőke munka arányban itt igazából annyira elvonult a tőke felé a hangsúly a pénzkeresésben, hogy egyszerűen nem kell dolgozniuk, és tök sok idejük van arra, hogy hülyeséget írjanak az interneten, és beleőrülnek ebbe az egészbe.
Na de,
még botont, Zsolt, hagyj egészítsem azzal ki.
Hogy jó, én is ki akarom egészíteni, de gondoltam átmegyünk.
Ügyes volt, Filárd, ügyes volt.
Lábjegyzet éljük meg.
De hallgatok azért a mély fúrásokat is.
Gondoltam, hogy megállítom saját magam bűnözését, és tovább viszem. Akkor erre beleviszem. Na jó, kész. Szóval lábjegyzeted Zsoltot, aztán én is.
Annyi, hogy tehát ez szerintem egy tök izgi dolog, hogy az egyes ipari szektorok hogyan viszonyulnak a pártokhoz, mert ugye egészen sok ilyen táblázattanulmány mi egyéb van, hogy szektoronként ez mennyire más. Tehát, hogy tényleg ahogy az olajszektor mondjuk hagyományosan tényleg aztán ízig-vérig benne volt a republikánus pártban, ugye George W. Bush-sal a píken, úgy aztán vannak ezek a különböző nis technológiai részek, ahol azért a nagy többség egyébként demokrata párti volt, de tényleg végig lehet nézni szektoronként, hogy ki hogyan, attól függően, hogy az adott policy mennyire megy bele. Tehát, hogy ott tényleg ki tudják számolni, hogy kire éri meg, és tegyük hozzá, hogy a legtetején viszont igazából mind a két oldalra szoktak adni. Tehát, hogy azért az is könnyen előfordul, most ezt vagy cégesen, vagy családilag, vagy egyéb módon oldják meg, de azért a biztosítást megveszik a másik oldalon is. Egyébként ez szerintem még a magyar politika egyes szereplőinél is értelmezhető mintázat, tehát ez nem amerikai találmány, de ha már ott vagyunk abszett ilyen nagy cégben, akkor lehet, hogy mi is így tennénk. Inkább az Elon Muskok a kivételek, tehát tényleg az, hogy ő most meg a holokauszt tagadó Carson, Tucker Carlson interjútól kezdve mennyi mindent kitvittel, aztán letörli a felháborodás hatására. Tehát szerintem ő botrányhős.
És ezt mindannyiunknak látnunk is kell, mert elénk is rakja, ugye, mivel a saját platformján, a saját algoritmusával azt csinálnak.
Menthetetlenül, és akkor csak egy tanulmány, ami nekem teljesen felkavarta a politikai álló vízióimat, hogy mennyire szeretünk utálni. Tehát levezette az amerikai politikát a valóságsokból. És hogy a valóságsokban is volt egy fordulat, amikor nem pozitív, hanem negatív hősöket teremt a valóságsó, és hogy igazából szeretjük őket gyűlölni. És hogy emiatt van egy érzelmi addikció, ami nem biztos, hogy pozitív, de ettől még akarjuk őket, viszont meg lehet őket unni, és hogy Harris mennyire szeretné ezt a valóságsót így kitolni maga mögé, hogy Trumpot meguntuk. Tehát ez a boredom, az, hogy nem mennek el az emberek a gyűlésére, ez nem csak arra jó, hogy őt bosszantsa, hanem arra is, hogy egyébként ezt a szeretünk gyűlölni affiliációt leépítse. Na, Szilárd, akkor bűnözél egy picit te is.
Na, csak egy gyorsan, hogy szóval, hogy szerintem a tech szektorról belül ez csak egy ilyen kis helyreigazítás, hogy ugye Bidenék is és Trumpék is ezeket a nagy tech cégeket, a big tech-et, azt szabályoznak. Trumpék azért, mert szerintük túl liberál, vagy baloldaliak, liberálisok a demokratáknak kedveznek, és elnémítják a republikánus hangokat. A demokraták szerint meg azért, mert nem egészséges a piacnak, hogyha ilyen hatalmas monopóliumok jönnek létre. De ebben egyébként az Andreessen Horowitzék, ők ugye írtak is egy ilyen manifestót, egy ilyen kiáltványt, hogy the little tech, the manifest of the little tech, tehát hogy ők ugye azt mondják, mint kockázati tőkebefektetők, hogy nekik az a jó, hogyha a piacon nagyon sok kicsi startup van, és versenyeznek egymás és minden, és ezt a nagy platformok, mint a Google, Meta, ezek megölik ezt a fajta versenyt. Tehát mondjuk az Andreessen Horowitzék, ők támogatnák például a Google feldarabolását. Nekik csak a kriptóval van a bajuk, hogy a kriptót ne szabályozzák, de a másikat azt lehet szabályozni, a többit, azt fel is lehet darabolni, hogyha...
Különböző szintű szabályozások azért a túliberális...
Na,
de mindegy, most már Mario Draghi-ba nem menjünk bele, úgyhogy... akkor beszéljünk
szóval
a Rüssi
Harrisnek, mi mondtad? Harrisről is valami rosszat.
Zsolt, neked volt valami történet itt?
Ti nem tudtok kettőt mondani, semmit mondani róla, ami rossz volt. Én nekem két ilyen potenciális, illetve három potenciális rossz dolog van a Harrisben. Akkor kezdem az elsővel, a price gouging ötlete, tehát hogy fordítottad ezt, múltka, Szilárd, volt valami jó találatod erre?
Árfelhajtás, de van még valami jobb.
Ármanipuláció?
Hát igen, az túl ilyen semleges. Már ilyen vissza.
Gyakorlatilag egy...
Nyelészkedés.
Igen, ez egyébként a Bidennek is ügye volt kifejezetten, csak a Biden inkább a shrinkflation, tehát ami egy olyan szójáték, amit magyarra fordítani igazán nehéz, de az ilyen csökkenő, összemenős infláció, tehát hogy nem drágábbak lesznek a termékek, hanem ugyanannyi fizetsz érte, csak a termék lesz kisebb. Ezt hívják shrinkflationnek az Egyesült Államokban, és a Biden inkább ezzel ellen harcolt, hogy kisebb lesz a marszelet, de ugyanannyiba kerül a boltban, és az ugyanolyan rossz infláció, és hogy ezt jelölni kell még valahol. Ugye ismerünk olyan kormány még, ami ezt kötelezővé tette, hogy előjük a magyar, hiszen az üzletekben, hogyha bemegyünk, akkor van ott egy csomó helyen ez a termék kisebb lett jelzés, ami egy kormányzati rendelet következménye, és ez az árfelhajtás elleni lépés, ez egyébként egy csomó mindenben hasonlít arra a típusú balos populizmusra, amit a magyar kormány csinál, csak a szövetségi amerikai kormánynak sokkal kevesebb befolyása van bármilyen ilyen ügyben. És ezért amit valójában tudna tenni az árfelhajtás ellen a Harris kormányzat, az sokkal kevesebb, mint amit az Orbánék tudnak tenni. De még így is, még ez a típusú ilyen piac akadályozó, meg szabályozó lépés is, és itt most nyilván megint be fogom kapcsolni a Szilárdot mindjárt, szerintem még ez is annyira ijesztő volt a demokrata többség számára is, tehát a centrista demokrata többség számára, hogy ezt alapvetően rossz ötletnek látták. Van egy csomó olyan nagyon progresszív gazdasági kezdeményezés ennek a Harris kampánynak, mint például a adójóváírása a kisgyerekes családoknak, gyakorlatilag a saját tőke elhagyása az első lakást vásárló hitelfelvevőknek, meg egy csomó ehhez hasonló dolog. ami egyébként tök népszerű. De szerintem az ilyen nyílt beavatkozása a piaci árképzésbe, az állandóan számoló és a piacra egyébként jó barátságot ápoló, de vele szemben gyakran kritikus amerikaiaknak is kifejezetten ijesztő volt. Ez Zsolt, az első.
De erre mondhatjuk, hogy ezt már nem hangsúlyozza az első emlegetés óta, nem? Tehát a vitán szerintem ezt már nem hozta igen. elő.
Nem.
Kicsit elhagyták, igen.
És igazából ez itt szerintem ez konkrétan az van, hogy így nem jól, tehát hogy szóval szerintem vannak dolgok, amiket el lehet adni jól is és rosszul is, és hogy itt nem az piaci beavatkozásra gondoltak ők, hanem ilyenre, amik egyébként állami szinten, tehát például nem tudom, republikánus államokban is, nem tudom, azt hiszem Arkansas meg Kentuckyban vannak ilyen törvények, hogy bizonyos szektorokban, tehát élelmiszer, tehát ilyen alapvető szükségleteket kielégítő szektorokban valahány százaléknyi drágításnál a cégeknek nyilvánosságra kell hozniuk, hogy milyen input költségek, hogy nőttek az input költségek, tehát hogy miből tevődik össze ez az áremelkedés. És ez igazából, ugye amikor mi meginterjú voltuk tavaly Paul Krugment, akkor mi erről az árfelhajtós dologról, meg pont a Biden-i ilyen árfelhajtós dologról sokat kérdeztük, meg a magyar árplafonról is, egyébként ajánlom azt a Krugman interjút, és ő azt mondta, hogy igen, ezek a fajta piaci beavatkozások egyébként valóban hülyeség, de a naming és shaming, tehát a megnevezni és szégyenítés, tehát az, amit egy politikus csinálhat, hogy kiáll egy pulpitusra, adott esetben ilyen törvényerővel, hogy kötelező nyilvánosságra hozni valamekkora drágítás esetén, már önmagában előhozza azt, hogy például az ilyen dolgok, mint a shrinkflation, vagy amiről ugye a német, a kortárs közgazdaságtudomány legnagyobb sztárja, az Isabella Weber ír, hogy ugye ez az egész infláció az valójában egy ilyen kínálati oldali infláció volt, tehát hogy volt egy sokk, a Covid sokk, ott nyilván felmentek valamennyire az árak, és akkor látták a cégek, a nagyvállalatok, hogy ezt benyelik az emberek, oké, ezt az inflációs elvárással együtt élnek, és akkor maguktól elkezdték pusztán, és kimutatja az Isabella Weber profitrátákon növekedésén keresztül, hogy ezt az inflációt ez hajtotta, tehát hogy valójában a gazdasági szereplőknek a fő a tevékenysége. És hogy igen, igazad van valószínűleg ebben, de hogy szerintem ezek olyan dolgok, amikbe, és szerintem ez egy hiba, hogy például a Biden gazdasági örökségét azt így teljesen elengedték. Pont emiatt az infláció dolog miatt, hogy,
ez szerintem is nagy hiba, igen.
És hogy meg se próbálnak beleállni, leharcolni, és szerintem nem az állampolgárok miatt, hanem azért, mert jönnek vissza ezek az ilyen Clinton érabeli Larry Summers típusú közgazdászok, és ugye ezt most pont a tegnap hallgattam meg Adam Tooze-t a friss Bloomberg podcastba, az Odd Lads-ba, és ott mondta, hogy szerinte azért nem foglalkoznak a Biden gazdasági örökségével, mert effektíven azt mondja, a saját közgazdászaiknak egy része nem érti az egész problémát, és innentől meg az egész az így reménytelen.
After all, they did the huge stimulus early in the Biden administration, and I would argue that it delivered a miraculous macroeconomic record, right? But the funny thing is that that's the bit of Biden economics that everyone wants to forget because of the Larry Summers inflation argument, right? Because that was anathematized almost as it was happening.
A közgazdászok társadalmi probléma érzékenyítése az szerintem még egy szép kihívás, de ide nekem van egy nagyon praktikus megoldása, mert ugye ezt az ármanipulációt igazából ő még pont a DNC előtt, tehát a chicagói tulajdonképp jogi értelembe vett megszavazása előtt, vagy a jelöltsége elfogadása előtt mondja be. És ezt én inkább egy ilyen narratíva cipőkanálnak látom. Tehát, hogy egyszerűen a pártnak a bal szélét is be kellett egy picit még húznia, kellett valami olyat is mondani, ami esetleg ott eladható. Nehogy ott valaki last minute megfúrja, igazából el tudjuk képzelni, hogy azért itt a színfalak mögött mi mehetett, vele szemben is, mellette is, de nyilván voltak ellenzői, vagy olyan kérések, amiket egyébként ellensúlyozni kellett. Tehát szerintem ennek van egy ilyen nagyon praktikus, lehetséges magyarázata is.
Hát persze, meg ugye, tehát azért az a tempó, amiben az Harris kampány gyárt közpolitikai javaslatokat, az nem a megszokott tempó. Egy normális amerikai elnökválasztási kampányban, nyilván természetesen hosszú minden más országhoz képest, viszont ehhez méltóan profil is van megszervezve. Ott egy olyan elnökjelölti vita, ami most volt, az a záró érvelések időszaka lenne, amikor már mindenki tudja nagyjából, hogy mik a közpolitikai állításai és ajánlatai jelöltnek, csak újra el kell ezeket ismételni. A Harrisnél pedig gyakorlatilag azon a héten tették ki egyáltalán a policy page-ét, tehát a közpolitikai ajánlatait megfogalmazó weboldalt, és ugye előtte kezdték el egy hónap alatt megírni az ő politikai ajánlatait, és így került bele ez is. Tehát, hogy olyan sebességgel írták meg az ő politikai platformját, hogy abba simán kerülhetnek olyan cuccok, amik később változnak, azért meg kikerülnek. Nekem például az egyetlen, ami kapcsolódik valamennyire, engem is nagyon bánt Szilárdhoz hasonlóan, hogy elengedték a bideni örökséget, és az egyetlen, ami szerintem a bideni egyébként sokak által kritizált infrastruktúra és iparpolitikához kapcsolódik, csak a lakhatás szempontjából az a Harrisnek a lakhatás támogató programja, az egy tök szimpatikus lépés, és messze az a legszimpatikusabb az összes közül. És hogyha most jó, hogy dicsértem egy kicsit, és akkor a következő hiba, amire rá lehet térni, hogy nem látod podcastokban. És ez nem ilyen... Egyébként szeretettel várjuk az amerikánóba, hogyha szeretné a határon túli...
Most egyik David Pressmannek. Továbbítsd a megkívást.
Adja tovább. De hogy... Tehát, hogy nem látni eleget a Harris-t. Azért a Trump az utóbbi időben annyira megmaradt a profi kampánya, hogy elment egy csomó olyan podcastba, amiket jellemzően az a politikából kiábrándult, egy csomószor alacsonyan informált, jellemzően fiatal férfi közönség hallgat, akiket ő megszólítani akar. Most nyilván kiment a fejemből ez a két név, de nem emlékeztek, hogy hívják azt az orosz srácot, aki valamiért mindig fekete-fehér öltönyben, monokrom öltönyben van? Na mindegy, az ő podcastjában is volt, és akkor van a Theo Von nevű az Egyesült Államok második legjobb Joe Rogan epigonja, aki szinte Joe Rogan egy ilyen tetűhintával a feje hátulján. Szóval ő is egy ilyen érdekes karakter, de oda is elment interjút adni. És ehhez képest még azt se láttuk, hogy ugye ott van Taylor Swift, akinek a barátja az egyik legnépszerűbb focis podcastet csinálja a tesójával, és nem láttuk Tim Walls-ot bemenni, hogy megbeszéljék azt, hogy ő segédedzőként miben tud hozzájárulni az amerikai foci korszakos sikereihez. Idáig még nem jutottunk el, eddig a férjét, vagy hát az élettársát a Doug Emhoffot küldte egy csomó podcastba, de hogy valójában sokkal több helyen kéne találkozni a Harris-szel olyanoknak is, akik nem aktívan követik a politikát, és nem kapcsolnak be minden egyes vitára, meg megszólalásra.
Ennek az pont ezekben nem annyira jó, és mikor utoljára ilyen podcastban volt, akkor mondta azt, hogy ugye megkérdezték, hogy fogyasztott-e már marihuánát, és akkor mondta, hogy hát jamaikai származású vagyok részben, hát persze, hogy fogyasztottam.
They say you oppose legalizing weed.
That's not true.
I know.
and look, I joke about it, half joking. Half my family's from Jamaica. Are you kidding me?
És akkor erre az apja, a jamaikai származású közgazdász professzor nyílt levélben határolódott el a lányától, hogy ilyen típusú kulturális, rasszizáló közhelyeket, talán sztereotípiákat talán a saját felmenőivel kapcsolatban mégsem kéne mondania. Nem az van, hogy az összes jamaikai egy ilyen marihuána felhőben lebegne.
Tegyük hozzá, hogy erre Trump is lecsapott, és egyébként bemondta, hogy támogatja a cannabis legalizációt. Most valamikor nem olyan régen a politikó is ezzel hozzám foglalkozott, mert hogy ugye a fekete választók több mint 60%-a az legalizáció párti, tehát egy kis supportot remél ott, vagy ellen Harris ellensúlyt. Zsolt, ezen én is tök sokat gondolkoztam, hogy ez hiba-e. Ez szerintem egy fontos kérdés, és nincs rá egyértelmű válaszom, tehát én nem tudtam feltenni a hiba listára, mert a mérleg másik serpenyőjében meg az van ott, amit a pennsylvániai adatokról lehetett látni, hogy Harris az alatt a 6 hét alatt többször megjelent Pennsylvániában egyedül, mint Biden 6 hónap alatt. Tehát, hogy egy brutális offline kampányt visz, ahol tényleg elmegy valószínűleg ilyen tipping point helyekre. Nem azt mondom, hogy oda nem érsz el podcastekkel.
A senior kampányok aktivitásához méred most tulajdonképpen.
Szerintem...
Öreg fiú kampány.
Ne ítéljük el azt, hogy esetleg a stratégiák mit mértek le, tehát hogy hol kell odavenni a swing state-ekbe, és persze tök jó, ha Kaliforniában még 30 millió meg tudják hallgatni a podcastet, de nem azon fog múlni. De ez később fog kiderülni, és az is lehet, hogy a kampány második időszaka lesz október az, amikor elkezdi benyomni a nagy nemzeti média felületekre az üzeneteket, és most még építgeti a kicsiket. Nekem ez lenne a tippem, de ha nem, akkor hiba.
Simán lehet, meg ugye én ebben most változást is látok, mert a visszatérve arra, hogy ebben nem volt jó. Ugye eddig ő a nyilvános beszédben se volt igazán jó, tehát arra is azt mondták, hogy ő nem igazán jó abban, hogy teleprompterről, vagy hogy hívják ezt magyarul?
Szerintem annak nincs más.
Mi a partizánba prompterbe hívjuk? Á, tényleg.
Súgógép, igen, van rá magyar szó. Szóval, hogy annak használatában sem volt igazán jó, és megtanulta tök jó, szóval lehet, hogy azt is meg tudja tanulni, hogy hogyan kell társas helyzetben viselkedni emberekkel egy podcast közben, és ez adna némi reményt J.D. Vance-nak is a jövőre nézve. Szóval, hogy, de látok erre törekvést egyébként mostanában, mert elkezdett interjúkat adni jellemzően a csatatérállamok helyi csatornáinak.
Így van. Nem nagy nemzeti. Így van. Tehát szerintem olyan erős és korrekt csatatér fókuszsal dolgozik a kampány.
És akkor én még
látszólag utolsó... működik is, mert itt a számok azt mutatják, most a múlt heti ilyen Financial Times Michigani Egyetem közös felmérésében már így a gazdaságba is nagyon közel került Trumphoz, tehát hogy a választóknak most csak egy pár százalék, 3-4% ponttal van előbb Trump abban, hogy gazdaságilag benne bíznak többen, de hogy tényleg ilyen 18% volt a különbség, vagy 15% pont.
Tal indult. Zsolt, hagyjunk egy utolsó hibát még lőni.
Sőt, igazából az utolsó hibában én át is vezetném
az új rovatunkba.
A következő rovat részünkre, ami a felfutó emberekről szól. És az én utolsó potenciális hibám, amit megneveznék Harris-szel kapcsolatban, bár őszintén én sem hiszek abban, hogy ez hiba lenne, az az, hogy Tim Walz-ot választotta a alelnökjelöltnek, és nem Josh Shapiro-t. És akkor Josh Shapiro-ról beszélnénk most egy rövid ideig, ebben az utolsó részben, Pennsylvania kormányzójáról. Ugye akkor, amikor a Harris döntött arról, hogy ki legyen az alelnök jelöltje, akkor végül 4-5 név volt, ami ilyen igazán komolyan versenyben maradt, és ebből szerintem 2 volt, olyan 3 volt igazán esélyes. Az egyik a Mark Kelly volt, aki az arizonai kormányzó, szinte tökéletes CV-vel. Szenátor, bocsánat. Szinte tökéletes CV-vel, vadászpilóta, űrhajós, a feleséget liberális politikusként túlélt egy merényletet, szóval a politikailag egy nagyon ilyen impresszív karakter, személyes megjelenésben egy kicsit talán kevésbé. És akkor ott volt Tim Walz, aki egy ilyen középnyugati progresszív foci edző nagypapa, és ott volt Josh Shapiro, aki a kormányzó Pennsylvaniában. És én úgy tudom legjobban leírni Josh Shapirót azelőtt, hogy belekezdenénk az életrajzának az érdekesebb részeibe, hogy miközben Tim Walz, akit végül Kamala Harris választott, úgy néz ki, mint a legkevésbé demokrata ember, és közben viszont tök pozitív közpolitikai elképzelései vannak, vagy progresszív közpolitikai elképzelései. Tehát úgy néz ki, mintha nem lenne demokrata, de úgy szavaz, mintha nagyon demokrata lenne. Aközben Josh Shapiro úgy néz ki, mintha a legdemokratább ember lenne a világon, és közben egyáltalán nem szavaz úgy, és nem működik úgy, mint egy ideális demokrata. De Josh Shapiro főügyész volt abban az államban, Pennsylvaniában, előtte pedig a helyi képviselőháznak volt az egyik tagja. Arról ismerik, hogy elintéz dolgokat. Tehát az a jellemző rá, hogy egy olyan Pennsylvaniában, ami kifejezetten megosztott, tehát ugye ez a csúcs ilyen csatatér állam az egész Egyesült Államokban, a Red Silver a legtöbb modelljében, a 30-40%-ban ide vezeti le a modellje azt, hogy ez lenne az az állam, ami eldönti a választást. Majdnem egyenlő arányban vannak elosztva, és ő 15%-kal verte majdnem meg a Doug Mastriano-t, aki vele szemben indult el egy ilyen Trump által támogatott, elég szélsőséges republikánus jelölt. És ezzel párhuzamosan pedig tök jól tud együttműködni a republikánusokkal, el tudod fogadni egy olyan állami költségvetést, amiben emelték a támogatást a az államilag finanszírozott közoktatásnak, tehát egy csomó olyan ügyet át tudott verni rajtuk, ami a demokratáknak politikailag fontos, a republikánusoknak hagyományosan nem, de valahogy mégis együtt tudtak működni. Ezzel párhuzamosan viszont egy csomó olyan dolgot is elértek nála, amik meg a kevésbé tetszettek a demokrata támogatóinak. És akkor itt fölmerül a kérdés, hogy miért tartom hibának. Látványosan az van, hogy tőle félnek a republikánusok. Tehát akik őt ismerik, Josh Shapirót, azok tartanak attól, vagy tartottak attól, hogy ő lehet esetleg az alelnök jelölt. Mert hogy egy nagyon-nagyon feltörekvő, nagyon ambiciózus, az iskolai önkormányzati választások óta nem vesztett el egyetlen választással, amin elindult. Nagyon jól tud republikánusokhoz beszélni, és ez volt a róla kialakult kép. És ezért örültek, amikor a Tim Walz nyert. Viszont tehát ez azért az, hogy ő ennyire tudjon nyerni kormányzóként, ahhoz kellett az is, hogy egy borzasztó jelöltet indítottak el vele szemben a republikánusok, és iszonyú sok olyan árnyékos ügy van az korábbi életében, amit egyébként nagyon durva meg lehetne támogatni. És szerintem végső soron ez volt a kommunikációs képességei mellett a másik érv, ami a Tim Walz mellett szólt a Harris kampánynak, hogy a legnagyobb kritika, amit vele szemben meg lehet fogalmazni, az az, hogy a George Floyd gyilkosság után hogyan kezelte a Black Lives Matter tüntetéseket. És erről a legnagyobb kritikáról van egy hangfelvételük, amit ők valószínűleg már tudtak, ahol Donald Trump dicséri azért, ahogy kezelte őket. Tehát automatikusan a legkritikusabb résznek kihúztak a méregfogát, és azóta se tudta ezzel. Ez egy ilyen elég zavaros szókép volt, tudom, de mindegy. Tehát azóta se tudtak ezzel igazán mit kezdeni, most a tampon team megy, mint kritika vele szemben, amiben igazából nem is érdemes belemenni, mert teljes hülyeség az egész. Miközben meg a Shapirónál, aki egyébként szintén nagyon jó kommunikátor, őt ugye viccből Baruch Obamának szokták hívni, mert hogy egy konzervatív hívő zsidó emberről van szó, aki egy az egyben úgy beszél, mint Barack Obama volt elnök, és tényleg, hogyha ha ezt úgy hallgatjátok, hogy nem nézitek közben a képet, akkor sokszor nem tudjátok eldönteni, hogy most Josh Shapiro vagy Barack Obama beszél, de még a megfogalmazásuk is ugyanaz.
Én nem folytatnám a Shapirozást, mert hogy ugye ő volt az első kongresszusi arc, aki annak idején az Obama jelöltségét támogatta. Tehát az ő Obama kapcsolata az egy egészen különleges special relationship, és ez szerintem azért a karrierje sikerességét is részben megmagyarázza. Tehát azért volt olyan 8 elnöki éve Obamának, amíg neki tulajdonképpen bejárása és elérése volt a Fehérházhoz. Tehát ez biztos, hogy számít. Emellett persze hozta Pennsylvániát, és még akkor is, amikor Trump nyert 2016-ban, őt több mint 3%-os többséggel választották vissza. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg a saját államát tökéletesen ismeri. Azt tenném hozzá, hogy hiba vagy nem hiba, hogy a felvételek meg az egyéb fellegek kérdés mindenkinél, hogy mi van a tarsolyban és mit húz magára egy kampány. De pont most, amikor egy külpolitikai kérdés pont a demokrata tábor talán jobban is megosztotta, sőt, egész biztosan, hogy masszívan megosztotta a Gáza kérdés. Ugye ezzel szenvedett már Biden is, hogy akkor most Netanyahut is egy picit kordában tartani, de mégis Gázára is mondani valamit. Ugye ebben, miközben Shapirónak személy szerint az álláspontja most egyáltalán nem volt radikális, de egy korábbi alkalommal is már nem csak a Baruch Obamát, hanem a Genocide Josh-t is megkapta, mint név. Tehát emiatt szerintem itt volt egy olyan belső kockázat, ami talán ezt a vitát nem akarta újra nyitni, miközben tudtuk azt is, hogy az augusztusi chicagói demokrata kongresszushoz már szervezik a tüntetést a bal szélről a palesztina barát ifjú demokraták, és az is látszott, hogy nem lesz ennek egy hamar megoldása a terepen, Izraelben, illetve Gázában. Tehát én ezt még árnyalni azt a képet, amit szerintem Zsolt már itt tök jól felfestettél, hogy azért ez mekkora dilemma lehetett a Walz és a Shapiro között, illetve amit aztán kiszivárogtattak a Harris stábból, az pedig az volt, hogy a kémia nem annyira működött Harris-szel. Ez egy tök érdekes kérdés, hogy vajon ez mit jelent. A Walzról el tudom képzelni, hogy tényleg egy ilyen barátságos idős bácsi, a Shapiróról pedig majd fényképet is vágjunk szerintem be, mert az tényleg, hát egy nagyon másik karaktert látsz, tehát az ügyes, erős végrehajtó, az ott van az arcán, tehát azért a két jelöltnek az ilyen típusú elérése is teljesen más lehetett.
És azért valami Valami olyant olvastam annó, hogy igen, hogy amikor Kamala Harris megkérdezte Tim Walzot, hogy mit szeretnél csinálni alelnökként, akkor ő azt mondta, hogy amit mondasz nekem, és a Shapiro pedig elkezdett ilyen követeléseket megfogalmazni, hogy ő ilyen hatásköröket szeretne, és ilyen garanciákat arra, hogy be lesz vonva, és nem tudom mi. Azt hiszem az Axios írta meg, hogy ezeket a sztorikat, szóval, hogy igen, itt volt egy ilyen kémia.
Annyit még egyébként hozzátennék a Shapironak az Izraelhez való kapcsolatához, hogy igen, ő egyébként egy szombattartó valamennyire zsidó, voltak határozott kijelentése is a gázai, Gázával kapcsolatos tüntetések után, viszont egyébként ő messze nem annyira ilyen, nem tudom mi az, sólyom, vagy minek fordítjuk magyarul Izraellel kapcsolatban, mint a legtöbben gondolják, és Shapiro a kezdetektől fogva a kétállami megoldást támogatja. A hivatalos közpolitikája, meg amiről beszél évek óta, azok sokkal kevésbé radikálisak, mint a legtöbb elnökjelölte kapcsolatban, és ezért merül fel a kérdés, hogy lehet, hogy valójában egyébként mégse az a probléma a progresszív demokraták között, hogy ő hogy áll Izraelhez, hanem az, hogy ő zsidó. És akkor innen jött egy csomó kritika az antiszemita szélső ballal szemben, mert hogy ott van mondjuk a Fetterman, akinél voltak tüntetések, John Fetterman, viszont mégse volt Genocide John oldal létrehozva az ő nevére, és nem volt hasonló Mark Kellyvel, Tim Walzzal, tehát valamiért ezek az oldalak nem születtek meg.
Amúgy nekem ez egy picit ilyen fura is volt, vagy hogy én most így nagyot néztem így, amikor ez a kiválasztási folyamat volt, hogy mennyire nekem nagyon gyors, és én nem követtem le, pedig azért az elég sok amerikai balos médiát, meg ilyen Twittert, meg megmondót fogyasztok, de hogy valahogy engem meglepett ez az elfordulás a Josh Shapirótól, és hogy ez egy ilyen valamilyen szinten nagyon ilyen furán, hirtelen, és ilyen feszélyesnek tűnik az egész, mert hogy ugye, amikor őt megválasztották, és ennyiben szerintem nincs külön, vagy hogy nekem amikor én először ezeket a neveket hallottam, hogy gondolkodik róluk Kamala Harris, akkor az volt a Josh Shapiro meg a Tim Walz között az én fejemben kevés különbség volt abban az értelemben, hogy mind a kettő egyfajta ilyen progresszív, populista akar lenni, vagy a kampányaiban és a kormányzásában is sok tekintetben, tehát hogyha megnézed, hogy hogyan kampányolt Shapiro, mikor pennsylvániai kormányzó akart lenni, akkor folyamatosan a big corporate interest, a nagyvállalati érdekek ellen konkrétan megnevezett nagyvállalatokat, akiket ez a pellengérre állított. Szóval, hogy nagyon erősen ez a rész volt, és emiatt szerették egyébként a bal szárnyán a demokrata pártnak. Ugye a Bernie Sanders beszédír, 2016-os beszédírója, a David Sirota, ő ilyen viszonylag közeli kapcsolatban is van vele, azt hiszem még így fiatal korukból, de minden esetre ő 22-ben a Rolling Stone-ban egy ilyen elképesztően kedves, már-már propagandisztikusan felmagasztaló cikket írt, politikai portrét írt Josh Shapiro-ról, most elő is kerestem, csak emlékszem, hogy akkor olvastam, és ilyen nagyon mély hatással volt rám, hogy ez a fajta ilyen új középnyugati kormányzó, és akkor az a címe, hogy Has this Democrat cracked Trump's code? Hogy ez a demokrata végre megfejtette a Trump titkot, vagy feltörte a Trump kódot. Szóval, hogy ilyen értemben nekem a Walz és a Shapiro ugyanaz a fajta ilyen már a post-Clintoni érában nevelkedő demokrata politikus, akiben van egyfajta ilyen Rooseveltista, régi vágású populizmus. Mindkét Rooseveltbe volt, tehát mindkét Theodore Rooseveltbe is, ugye ő volt az, aki annak idején ugye republikánus volt, de hát akkor másként néztek ki a párt ideológiai platformok, de a Theodore Roosevelt volt az, aki feldaraboltatott egy csomó céget, aki ilyen trösztellenes politikát csinált Amerikában, és aztán ugye a Friedrich, FDR.
Franklin.
Franklin, az.
Roosevelt.
Szóval a Franklin Delano Roosevelt volt az, aki meg ugye a New Deal-lel az egész ilyen szociáldemokrata jóléti állam felé mozdította el Amerikát, tehát hogy mind a kettő, és hogy ezt a fajta populista vonalat hozza vissza a Waltz is, ezt hozza vissza a Shapiro is, és hogy nekem ilyen szempontból ez a, az Izrael kérdéskörnek ez a részben nem is realista megközelítése, részben pedig ilyen mindennek a lakmusz tesztjévé tevő, tehát ez a ha ebben nem foglalsz el jó állást, akkor semmilyen másban nem lehetsz jó. Ez nekem nagyon fura volt így a Shapiro kapcsán most a kampányban.
Egyébként a Friedrich Delano Roosevelt az alternatív történelmi hagyományok egyik legérdekesebb jelenne.
Igen.
Annyit, én hozzátennék ide a harmadik réteghez, mert Trump kapcsán nem hoztuk fel, de ott is ugyanilyen fontos ezek, hogy ne becsüljük alá a mikrofintek vallási közösségi rétegeit. Tehát ugyanúgy, ahogy létezik antiszemitizmus, és nyilván október 7 óta ez kapott olajat a tűzre, pró is, kontra is, Izrael mellett, és emiatt a zsidóság mellett is, ugye ezt mindig jól összekeverik persze az ellenség, vagy ellenkező oldalon. Ugyanúgy Trumpéknál is az, hogy az evangelikus közösséget hogy hozza, tehát hogy hogyan lefette ezt az egész keresztény kemény magot, és ezt el tudta vinni magának, ez azért a korábbi republikánusokhoz képest is egy komoly teljesítmény volt. És akkor itt jön az a kérdés, hogy a különböző egyéb ilyen vallási kisebbségeknél, vagy jól körülhatárolható csoportoknál, most akár a fekete katolikus templomba járókat is külön lehet látni az ilyen statisztikai sorokon, még mindig népszerűbb megszámíthat egy republikánus jelölt, mint mondjuk demokrata. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon izgalmas rétege az amerikai politikának, és a vallás sokkal inkább kimondottan is a kampánystratégiák része egy ekkora országban, hogy ki hogyan húzza ezt körbe a saját táborának és target csoportjainak, amiről itt a szekularizált Európában kevésbé merünk beszélni, pedig valószínűleg egyébként ugyanígy van, és a stratégiák ugyanígy dolgoznak vele, csak talán kevésbé kimondottan.
És egyébként amúgy erről is volt gondolkodás szerintem, hogy pont a Shapirót választva lett volna lehetőség egy hitelesebb újra gondolására ennek a geopolitikai helyzetnek, amiben most vagyunk, mert hogy igen, szóval, hogy a Biden, tehát a demokrata párton belül ez egy nagyon megosztó téma, és értem azt az érvet, hogy jobb nem kinyitni ezt most kampányban. Láttunk már olyant, hogy milyen, amikor kampányban vannak ilyen típusú megosztó témák kinyitva, és az soha nem a választási győzelem felé vitt, tehát ez egy, azt hiszem, egy ilyen tanácsadói alapvetés, de hogy közben meg az is látszik, hogy Ukrajnával szemben, ahol egyébként az amerikai társadalom többsége a felmérések szerint támogatja azt, hogy Ukrajna védekezésébe az Egyesült Államok segítséget nyújtson Ukrajnának, a gázai beavatkozás kapcsán azért sokkal, az a társadalmat is jobban megosztja, és azzal együtt, hogy nyilván megtorolni terrorcselekményeket az egy magától értetődő valami, vagy szerintem nincs állam, amelyik nem torolná meg az ellene elkövetett terrorcselekményeket. Az arányosság kérdése, a nem tudom én, a háború különböző nemzetközi szabályainak a betartása kapcsán felmerülnek ugye kérdések, vagy megfogalmazódnak jogos kritikák az izraeli kormányzattal és hadsereggel szemben, és ő például, nem tudom én, alelnökként, vagy alelnök jelöltként is akár hitelesebben tudott volna ehhez a kérdéshez hozzányúlni, mint mondjuk egy nem zsidó ember, akit könnyebben érhetem miatt az antiszemitizmus vágya, hogyha mondjuk esetleg kritikát fogalmaz meg az izraeli kormányzattal szemben, és nem mondjuk az izraeli néppel, vagy Izraellel, mint állammal szemben, ami egy másik kérdés.
Sőt, talán Netanyahuval szemben volt neki is már megfogalmazott nyilvános kritikája, jól emlékszem bőven, úgyhogy...
Hát sőt, a legrosszabb izraeli vezetőnek nevezte, igen, valaha.
Igen, tehát hogy szerintem ilyen szempontból egyértelmű. Na jó, akkor egyezünk meg abban, hogy ebben a rovatunkban most Shapironak megszavaztunk egy jövőbeli potenciális valamilyen jelöltséget még akár egy 28-as kampányban a Fehérházó, vagy hát miért ne indulhatna újra, ugye, ha jól értem magunkat?
Abszolút. Hát szerintem, hogyha nyer a Harris, akkor 28-ra, én ezt nem...
Az igaz. Na jó, hát, de hát ezt még nem játszottuk le ezt a meccset.
Meg nyilván szerintem én előtte jobban ismertem a Shapirót, mint a Wolcot, azelőtt, hogy a Wolcból a lelnök jelölt lett volna, de hát azóta nagyon nehéz volt nem szerelni.
Kozmopolitaként nem Minnesotát figyeltet sajton, sajnos.
Egyébként az is nagyon izgalmas, hogy így Minnesotának, meg annak a környéknek, a Great Plainsnek az a része, a Dakoták, hogy ott van egy ilyen nagyon régi agrárszocialista hagyomány az 1900-as évek elejéből, a két világháború között Észak-Dakotának agrárszocialista kormányzója volt hosszú ciklusokon keresztül, és az így átfolyt Minnesotába is, és ezért a Minnesotai Demokrata Pártnak a nevében most is benne vannak valahogy a farmerek, vagy valami a Minnesota Democratic and Farmers Party, vagy valami ez a neve, de most nem akarok hülyeséget mondani, és hogy van egy ilyen hagyománya ott ennek a fajta ilyen gazdaságilag populista, progresszív cuccoknak, amit a Tim Walz-tól.
No, hát szóval rovatunk, reméljük, hogy hasznos lesz akkor a hallgatóknak is, és mostantól mindig megmutatunk majd egy feltörekvő, fiatal, friss, remélhetőleg friss ötletekkel is rendelkező politikust. A mostani Amerikánónak a végére értünk, lefőztük a mai adást is, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, és az elmúlt egy hétben kapott rengeteg pozitív, biztató visszajelzést, és mindenféle egyéb kritikát is, amit küldtetek, nyugodtan tegyétek meg később is, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Ha tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizán munkáját, illetve iratkozzatok fel a Partizán és a Partizán podcast névre hallgató csatornákra a YouTube-on és más platformokon. Ha az Amerikánót a YouTube-on szeretnétek hallgatni a jövőben is, akkor a Partizán podcast névre hallgató csatornát kell keresétek, ha pedig Spotify-on, vagy az Apple Podcast-en, vagy más hasonló alkalmazáson keresztül, akkor pedig a Partizán főcsatorna alatt fogjátok megtalálni. Iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre, ebben hétről hétre, minden szerda reggel bemutatom nektek a világ legfontosabb világpolitikai történéseit. És végül kövessétek Kernel Zsoltot és a 24.hu munkáit, ebben pedig az sokat segít, ha regisztráltok a portálon, és ezáltal extra tartalmakhoz is hozzáfértek. Mindenhez megtaláljátok a linkeket a leírásban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten találkozunk, sziasztok!